Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A két vezető áttekintette a folyamatosan fejlődő kétoldalú gazdasági-kereskedelmi együttműködés aktuális kérdéseit, kiemelt figyelmet fordítottak a kölcsönösen előnyös energetikai projektek további támogatására. Tárgyaltak az ukrajnai helyzetről is, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, érdekelt a válság politikai és diplomáciai megoldásának keresésében, figyelembe véve számos nyugati vezetővel fennálló kapcsolatait. Vlagyimir Putyin a maga részéről értékelést adott a magyar miniszterelnöknek az Ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról, megvitatták a közel-keleti régió feszült helyzetét is a közelmúlt szíriai eseményeivel összefüggésben, ismertette Havasi Bertalan. Tegnap Floridában tárgyalt a magyar kormányfő, Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel, valamint Elon Muskkal. Az egyeztetésen Mike Waltz lendő nemzetbiztonsági tanácsadó, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett Jászai Gellért a 4IG elnöke is részt vett. Szó volt a 4IG csoport műhold programjáról, valamint az Elon Musk által létrehozott SpaceX űrvállalat partnerségi lehetőségeiről. Magyarország arra készül, hogy szerepét a nemzetközi térben új alapokra helyezze, kapcsolódni akar a világ összes gazdasági erőközpontjához, és ennek a magyar egyetemek nagy nyertesei lesznek, mondta tegnap a miniszterelnök az Állatorvostudományi Egyetem fővárosi István utcai felújított pavilon épületeinek átadásán. Orbán Viktor ismét azt hangsúlyozta, hogy a világ gyökeres változás előtt áll, a liberális világrend véget ért. Jövőre lerakják a 3-as terminál alapkövét a Ferihegyen, ezzel minőségi körülmények fogadják majd a növekvő számú utazót, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, a Liszt-Ferenc repülőtér utasforgalma idén megközelíti a 18 milliót, ez Európában a leggyorsabb növekedés a szektorban. Azt mondta, a reptér visszavásárlásával jó üzletet kötött az állam. Szavai szerint a magyarországi turizmus hasít, a szektor ma már a magyar GDP közel 12%-át, a központi költségvetés 10%-át adja. Már 1 millió magyar embernek van állampapírja a magyar államkincstárnál, jelentette be a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály kiemelte, ezzel hazánk az első helyen áll uniós összehasonlításban, nálunk a legerősebb a család szerepe az adósság finanszírozásban. Az állampapír biztonságos, adómentes és magas hozamú befektetés nyújt, hívta fel a figyelmet. Novemberben 3,7%-ra gyorsult az infláció. A KSH adatai alapján az előző hónaphoz képest a fogyasztói árak 0,5%-kal emelkedtek. Éves alapon az élelmiszerek ára 4,9%-kal nőtt, az üzemanyagok 2,4%, a szolgáltatások 7%-kal drágultak. A háztartási energiáért 3,2%-kal kevesebbet kellett fizetni. A nehézségek ellenére stabil a foglalkoztatási szint, és számos olyan cég van, amely fejleszteni szeretne, ezért dolgozókat keres, mondta el a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Comba Sándor a 300 ezeres hazai munkaerőpiaci tartalék mozgósításának lehetőségeiről kifejtette, közöttük körülbelül 50-60 ezer olyan ember van, akiket viszonylag gyorsan el lehet helyezni. Van egy réteg, akiknek képzés vagy átképzés szükséges, hogy tovább tudjanak lépni, és vannak mintegy 150 ezeren, akiknek különböző gondjaik miatt hosszabb távon kell segíteni a munkába álláshoz. Az alapvető jogok biztosa levélben fordult Emily O'Reilly európai ombudsmanhoz, vizsgálatát kezdeményezve a magyar hallgatók és kutatók Erasmus Plus és Horizont programokból való 2 éve tartó kizárása miatt. Kozma Ákos azt írta, az érintett programok az Európai Unió kulcsfontosságú eszközei a fiatalok oktatási és szakmai mobilitásának, valamint a tudományos kutatások nemzetközi együttműködésének támogatásában. Nagy parlamenti többséggel rendelkező többpárti koalíció kezdi meg a kormányprogram kialakítását Romániában, ismertette a Kossuth Rádióban Kelemen Hunor. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke azt mondta, kihívás lesz ugyanakkor a különböző elképzelések összefésülése. A szociáldemokratákból, nemzeti liberálisokból, az RMDS-ből, a nem magyar nemzeti kisebbségekből és a Mentsük meg Romániát pártok képviselőiből áll majd a nagy koalíció, amely 63-64%-os parlamenti többséggel bír. Végül az időjárásról. Holnap hajnaltól majd észak felől gyorsan csökken a felhőzet, így a déli órákban már általában gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten maradnak borúsabb tájak is. Csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -3 és -2, napközben aztán +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hibai Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zene Akadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen! Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió Egri stúdiójában Berzevici Fehér Jánosnét, hímző és viseletkészítő népi iparművészt, a népművészet mesterét. Biztos vagyok benne, hogy aki Egerben, illetve a környéken lakik, ismeri a nevét, ismeri a munkásságát, tudja, hogy mennyi dolgot tett a népművészet tovább éléséért, annak a jelen divatba, viseletbe való beemeléséért. És hála Istennek az idén ezt elismerte az állam is, hiszen a Magyar Érdemrend lovak keresztjét adományozták neked.
Köszönöm szépen a bemutatás, felvezetést. Igen, március 15-e alkalmából az a nagy megtiszteltetés ért, hogy a Magyar Érdemrend lovak szavak keresztjével kitüntetést vehettem át. Ez óriási meglepetés volt, mint minden egyes elismerés, ugye ezt az ember kapja, ezt adják, és hát bevallom őszintén, mikor olvastam, hogy ilyen kitüntetésben lesz részem, és hogy ezt a kitüntetést elfogadom-e, nagyon-nagyon meglepődtem, és pár napot gondolkodtam rajta, mielőtt a családnak is mondtam, hogy mire fölkaptam, megérdemlem-e én, hiszen egész életemben tulajdonképpen azt csináltam, azzal foglalkoztam, amit szeretek, tehát akár a viseleteket varrom, készítem, akár pedig a közösségben tevékenykedek, szervezek különböző rendezvényeket, és elérkezett a nagy pillanat, tehát óriási öröm, meglepetés volt, és utána jön ennek a, ugye, a feldolgozása, jön a sok gratuláció, ami megint ugyanolyan megható. Az a jó érzés, hogy mindig úgy érzem, hogy annyi sokan örülnek velem. Tehát nem egymagamba el kell folytani ezt az örömet, hanem tényleg személyesen, ugye e-mailekbe, messengerre nagyon-nagyon sok gratulációt kaptam. Öröm volt számomra.
Utoljára, hosszabban, sok évvel ezelőtt beszélgettem veled, holott te vagy az az alkotó, akivel folyamatosan történik valami. Vagy kiállítást, vagy konferenciát szervezel, tanítványoknak adod át a tudásodat. A nevedhez fűződik a két évente megrendezésre kerülő viseletkonferencia, például itt Egerben, ami jövő évben lesz a következő.
Igen, jövőre lesz a 13. viseletkonferencia, amit ugye Egerbe szervezünk két évente, nem csak az én nevemhez fűződik, valójában én magam szervezem a programokat, előadókat én hívom meg, és házi asszonya vagyok magának a konferenciának, de ehhez a konferenciához egy nagy országos kiállítás is tartozik, ide pedig a beérkező viseleteket én magam nézem át, valójában zsűrizem, hogy azt a viseletet itt tulajdonképpen bemutathatjuk-e. Az alkotóknak ez nagyon fontos, hogy Egerben a divata hagyomány kiállításon bemutatkozhatnak, ez nekik számukra egy nagyon nagy elismerés, és öröm az, amikor olykor olvasom az önéletrajzukba, és megvan említve, hogy az EGRI viselet konferencián részt vehettek. Ez történik két évente, mellette ugye nagyon sok mindent csináltam. 13 évig zajlott Tokajba a viselet és a csipkealkotó tábor, aminek az egyik oktatója, vezetője voltam. Ez is jó érzéssel töltött el, hiszen ott nagyon-nagyon sok alkotóval találkozhattam, tudtam segíteni őket a viseletkészítésbe, és nem csak a viseletvarrásba, hanem a hímzésnél a különböző öltés technikákat megmutatni nekik. Igazi barátságok alakultak ki itt is. Ezen kívül ugye az egyesületnél is, mint elnök 13 évig voltam az egyesület vezetője, és tulajdonképpen itt is egy tagságot szolgáltam, mert számomra ez egy szolgálat volt, és ugye különböző rendezvényeket, tanulmányokat, utakat is szerveztünk a tagjainknak. Valójában mindig megtalálnak valahogy, mert ugye az Országos Viselet Szakmai Bizottságnak is voltam hol vezetője, hol csak a tagja, mert mindig meg akartam tőle szabadulni, és mégis mindig rám maradt. 18 évig volt a 2023-ban, aztán végleg leadtam az Országos Viselet Szakmai Bizottságnak a vezetését, és ez is nagyon-nagyon sok feladattal jár, de nagy öröm az számomra, hogy az EGRI konferenciának a szervezésébe részt vehetek, ezen kívül most, hogy a Magyar Művészeti Akadémia köztestüleki tagjaként megválasztott a közgyűlési képviselőnek, itt is különböző feladatokat kapunk, és ez évben már májusban meg is szerveztük a Közösség Lélekmadara című kiállítást, ahol a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozat köztestületi tagjai vettek részt, és 40 alkotónak a munkáit lehetett látni Budapest Városház utcába, a Józsa Judit galériába. Óriási siker volt, és azért is volt sikeres, mert jött az az ötletem, hogy ehhez még társítani valamilyen programot, és ez a program pedig az volt, hogy közös tárlatvezetést találtam ki, hiszen azt gondolom, hogy az a legjobb, amikor maga az alkotó mutatja be az alkotását, nem pedig egy akár egy művészettörténész, vagy bárkit meghívok, és akkor ő mutassa be az egész kiállítást, úgyhogy óriási sikere volt, és nagyon örültek az alkotók, mert ezáltal is részesei lehettek, és különböző történeteket tudhattunk meg magáról az alkotásról, hogy az alkotás hogy született, mi adta az ötletet, és egyebek.
Gyakorlatilag életre keltették még jobban a saját alkotásukat, meg közvetlen kapcsolatot tudtak teremteni a kiállítás látogatóival. Igen. Most, hogy említetted ezt a kiállítást, most is van egy kiállítás, ami megtekinthető, és a te kiállításod Fedémesen, de mielőtt erről a kiállításról beszélnénk, először szerintem azt mondjuk el, hogy ugye ahol a kiállítás látható, az a te szülőházad, amit kiállító térré alakítottatok át. Miért érezted, hogy ez lenne a legjobb, amit tehetsz a szülőházaddal? Miért érezted fontosnak, hogy megjelenítsd a palóc motívumkincset, például ott is, mint kiállítást?
Én Fedémesre születtem, ott láttam meg a napvilágot. Igaz, hogy már sokkal több évei tegerbe érek, mert 55 éve már, hogy egri vagyok, de mégis Fedémesének tartom magam. Oda születtem, ott nyugszanak a szüleim, ott vannak az őseink eltemetve, és Fedémes Palócföldnek a gyöngyszeme. Annyi sok erőt kapok, amikor hazamegyek, eleve az a közösség, az a légkör, ami ott van, és sajnos miután elveszítettem az édesapámat és az édesanyámat, és eltelt egy jó pár év, azt kigondoltam, hogy valahogy ezt a szülői házat, valamit kellene vele kezdeni, nem akartam se tájházat, se egy olyan hétvégi házat, ahová csak haza járunk, és így született az az ötlet, hogy talán mindazt, amit tulajdonképpen örökségként én megkaptam ettől a nagy közösségtől, azt haza kellene vinni, és megmutatni ott a helyieknek azokat az alkotásokat, amiket én eddig elkészítettem, és nem csak Budapestre, vagy Egerbe, vagy akárhova országhatáron túlra menni kiállításokra, és itt született az az ötlet, hogy a lakást, a házunkat átalakítsuk belül, hogy az megfeleljen a mai kor követelményének is, kívülről pedig a házat egy kicsit régiesítettük, hogy olyan legyen, mint amilyenek ezek voltak régen, és három kiállítást tudtam oda megszervezni, megrendezni, az első a Divat a hagyomány, hazafelé ezt a címet adtam, azért is, ugye, mikor az ember már elér egy bizonyos kort, akkor mindig visszafelé tekinget, és hazavágyik oda, ahová született, és elkezdődik a visszaszámlálás, és ez valójában számadás volt az egész életemnek, hiszen azt egy ilyen jubileumi kiállításnak szántam, mivel betöltöttem a 70 évet, nem a magam megünneplését akartam, hanem ezzel még az is volt a célom, hogy megszólítsam az embereket, tehát az ország minden részéről, tényleg sorolhatnám, Debrecen, Pécs mellől, Székesfehérváról, Miskolc, stb. Nagyon-nagyon sokan jöttek el mind a három kiállításra eddig, míg a helyiek, a falusiak, így kell, hogy nevezzem, tehát az a közösségből nagyon kevesen jelentek meg magán az ünnepségen, a megnyitón, mert ők inkább csak majd később jöttek el a kiállítást megtekinteni, venni, de szinte mindenki eljött. És egyrészt ugye nem csak a kiállítást akarom megmutatni, hanem az egész tájat, Palócföldet, a Fedémesre vezető utat, és ahogy szoktam mondani, ott mindig tényleg kék az ég, és ott mindig süt a nál, kedvesek az emberek, jó a levegő, ott csak töltekezni lehet. És a következő kiállításomnál pedig azon kívül, hogy én magam is bemutatkozom, úgy terveztem, hogy mindig valamilyen elismert népművész hívok meg, és a következő kiállításom pedig viseletek és népviseleti babákat láthatott, aki oda eljött, és Bocsi Éva, népművészet mesterét, aki babakészítő, maga készíti a babatesteket, és ő hozta el az alkotásait, régi, hagyományos kazári viseleteket készíti kicsibe, és ezek annyira hitelesek, és egyszerűen élmény volt a tárlatvezetéseken ezekről az alkotásokról, ezekről a babákról beszélni, hiszen a régi világot teljesen megjelenítette, ott lehetett látni, hogy az asszonyok szőttek, ahogy a nagymama játszott a gyerekével, úgy volt arra az alkalomra volt beöltöztetve, maguk az arckifejezések is, ahogy elmesélte az alkotó, hogy ő az addig csinálja, míg az nem hasonlít arra az illetőre, és sokan már az arcuk alapján is megismerték, hogy az kiről készítette. Ott lehetett látni, hogy milyenben jártak régen a templomba, milyenek voltak a nagy ünneplős viseletek. Óriási sikere volt, és aki nem tud eljönni a kiállítás megnyitóra, ugye telefonos egyeztetésre, én minden egyes alkalommal megyek ki tárlatot vezetni, én szeretek róla beszélni, az Évikért is meginterjú voltam, és akkor kérdeztem tőle jó pár dolgot, ami fontos, hogy elmondjam. Természetesen magaméről is mindig beszélek, hiszen minden egyes öltözetemnek megvan a maga története, és most pedig a tanítványaimmal együtt mutatkozunk be, és tulajdonképpen 40 éve a népművészet szolgálatában. Ez a kiállításnak a címe, és közös kiállítás a tanítványaimmal, mert 1984-ben hoztam létre a Palóc viselet márka nevet, és örülök, hogy a Csóri Sándor programnak köszönhetően három nagyon tehetséges fiatalt lehetett megszólítani, akik annyira érdeklődők voltak. Az első kettő az ELTE néprajz szakán végzett, valójában tanulták is, tanultak, sok tudásuk van a népművészetről, különböző tárgyaknak az elkészítéséről, de valójában gyakorlatilag itt próbálták ki, és nagyon tehetségesek voltak, hát megdöbbentő volt számomra, hogy az első szálat is, amikor készítettük a borsókát, az ingvál elejébe meg az ujjába olyan türelmesen húzták, utána ugye számolták a szálakat, készítették a hímzéseket, közösen megvartuk a viseleteket, három különböző viseletet készítettek, és a harmadik pedig tanítványom, aki ez évben volt, ő maga közgazdász, ő itt végzett Egerben, és az ő szájából hangzott el, hogy fogalmam se volt eddig, hogy kerül a hímzés például az ingre. És akkor ugye megmutattam, csodálkozott, lehet, hogy még nem is nagyon volt életében tű a kezébe, vagyis varró tű, de hogy hímez nem hímezett, az biztos, és ahogy az első szállat befűzte, és kidrukkoltuk magát a motívumot az ingvárra, elkezdett hímezni, és olyan türelmes volt, ugye itt elkezdjük, megmutatjuk, egy kicsit belegyakorol, és akkor odahaza kell valójában befejezni, mint házi feladat, és az egyik Strafira Bettina, az első tanítványom, hogy húzott ujjú ingvállat készített hímzéssel, borsókával, körbe a nyak ráncolva, ő maga hozott gyönyörű szép kékfestőt, ami tulajdonképpen mostani kiállításomra eljött Sárdi János, népiparművész, aki maga is kékfestő, megörökölt ezt az örökséget az édesapjától, és annyira rácsodálkozott erre a kékfestőre, nagyon különleges, érdekes volt, aztán kiderült, hogy ez Szlovákiából készítette valaki. Ez készült a Bettinának, a Méri Rebakja, aki előadó művész, és nagyon fontos számára az, hogy a színpadokon hogy jelenjen meg, és ő maga a fedémesi viseletet akart készíteni. Hagyományoshoz közelít, hímzett szuka fedémesi motivummal díszített ingvállat, hozzá pruszlikot, kékfestőt, ő maga választotta ki a kékfestőt is. A Fehér Szabó Nikolett, ő pedig hollókői viseleteket készített, ő pedig úgy került kapcsolatba egyáltalán a viselettel, hogy tulajdonképpen majdnem mindegyik viselet konferencián, mint manöken ott van, és olyan méltósággal tudja viselni ezeket az öltözeteket, hogy egyszerűen olyan minden viseletben, mint maga egy királynő, és ezért is érdekelte, hogy szeretné ő valahogy megpróbálni, hogy milyen egy ilyen alapanyagot kézbe venni, vagy milyen hímezni, vagy hogy születik meg maga az a viselet, ő pedig hollókői viseletet készített, és öröm az, hogy most tulajdonképpen mind a három lánykának ott van az elkészített viselete, és mindenki megcsodálja, és mindenkinek nagyon tetszik. Mindenkinek más-más a kedvence, így akik jönnek a látogatók. Fontos ez, hogy azt a tudást, amit ez alatt az idő alatt, vagy akár gyerekkorom óta én meg tudtam szerezni, és valójában még mindig tanulok, ezt a tudást fontos átadni a fiataloknak, hogy ők valamilyen szinten vigyék tovább, vagy akár ezeket a öltözeteket, viseleteket, vagy viselet darabokat is viseljék, mert magam is arra törekszem, hogy olyan öltözeteket készítsek, aminek minden darabját lehessen külön-külön, ne csak együtt, mert valójában akkor van jól kihasználva minden egyes darabja, hogy akár az ingvállat, vagy például egy hímzett övet hozok példának, hogy egy kis feketéhez, vagy akár egy kis estély ruhához, színházba föltesszük ezt a hímzett övet, azt gondolom, hogy még elegánsabb lesz az az egyszerű ruhánk, különleges, amit mások is megcsodálhatnak, és azt gondolom, hogy fontos az, hogy különböző alkalommal méltóképpen tiszteljük meg azt az alkalmat, a másik embert is, ahová megyünk, abból az alkalomból, és nyilván azáltal saját magunkat is.
Ami nekem mindig érdekes, amikor egy népi mintát feldolgoznak, hogy meddig lehet elmenni. Hogyha modern öltözetet akarunk belőle csinálni, hogy mi az, ami még jó, ami még szép, és mi az, amikor már átesnek egy másik oldalra, ami viszont már semmiképpen sem elfogadható. És emiatt nagyon fontos a zsűrizés szerintem, nagyon fontos az, hogy legyenek ilyen emberek, mint te, akik ebbe tudnak mutatni egy irányt, akik tudnak segíteni a többieknek, hiszen én is azt látom, hogy valóban divat a népi, tehát mindenütt próbálnak földolgozni, ide-oda helyezni, tornacipőtől kezdve papucson keresztül mindenhova népi motívumokat. Valamelyik nagy divatcég is, nem is tudom, szerintem Romániából valamelyik népi mintát rátette egy blúzára, és ők sem mindig hiába nagy divatcég ide-oda, ők sem mindig úgy használják fel ezeket a mintákat, hogy azok tényleg szépek vagy mutatósak legyenek.
Hát a nagy divatcégeket nem tudom követni. Számomra, ami mindig fontos volt, az, hogy én mindig csak palócot készítettem, Heves megyei palócot, és 2015-től, hogy kaptam a fölkérést, készítem a hollókői viseleteket, a hollókői hímzéssel. Azért tanulmányozni kell, hogy milyenek voltak a régi viseletek, és tulajdonképpen azokat a régi viseleti formákat felhasználva, és magát a motívumot is jól kell tudni felhasználni. Hát se egy ingvállat, se egy viseletet, az nem jó, hogyha valaki agyohímezi, telerakja a hímzéssel, tehát mindenféleképpen az illetőnek legyen stílusa és ízlése, és ezeket a motivumokat nem lehet pecsétszerűen, mondtad, hogy ide-oda rakja, hát ezzel van a legnagyobb baj, amikor valaki ide-oda rakja, nem elég csak az, hogy a hímzés ide-oda rakja, hanem tanulmányozni kellene egy kicsit a régieket, és tudni kellene az, hogy milyen tájegységgel akar foglalkozni, és az kell, a régiek példáját kell követni. Úgy, hogy a hagyomány szépségét megőrizve, az megtartva, azt megmutatni, hogy az elegáns és stílusos legyen. Szlogenem szokott lenni mindig az, hogy a kevesebb az több, és azt gondolom mindig, hogy a kevesebb több. Akár a Heves megyei palóc mintáknál, és a színeket csak jelzés értékűen használtam, ugye a hollókőiek, a nógrádi palócoknál, azoknál erőteljesebbek a színek a hímzésnél. Én valójában megtartottam a régi hagyományos formákat az ingvállaknál, azokat úgy készítem, és azt gondolom, hogy ezek az ingvállak most is megállják a helyüket, és nagyon jól kiegészíti akár a kékvestő szoknya, de alkalmi viseletként is, alkalmi szoknyával, kabáttal lehet ezeket viselni. A mai világban valójában ezt a legkönnyebb beszerezni, mert ez kapható, természetes alapanyag, sötétebb alapú kékfestő anyagokat szeretem használni a viseleteimnél. Itt is megtartom a régi díszítési módot, nem díszítem túl. Éppen most vartam magának, az egyik kékfestő mester kért, hogy készítsek neki egy inget, és a kékfestőknek mindig vannak olyan díszítésként is jól felhasználható motívumai, hogy úgy próbálom díszíteni, hogy azok a benne lévő motívumok a végén majd olyan legyen, mint maga egy dísz, vagy akár egy bordűr, és most is ugyanezt tettem ennél a férfiinknél, hogy amilyen alapanyagot hozott, annak megnéztem, hogy vajon melyik motivumokat emeljem ki, és ezek szolgáltak nekem díszként. Ez a régi világban is úgy volt, falvakból nem szaladtak be a városba valami díszítményé, hanem magát az alapanyagba találták meg azt a lehetőséget, amivel ők maguk tudták díszíteni, akár pié formájába is magát az öltözetet, és az adta meg az öltözetnek magát a díszét.
Még egy díjat is megítéltek neked legutóbb, hiszen prima díjat kaptál most októberben.
Igen, egyébként nagyon nehéz, kemény év volt ez a 2024-es, és nem is gondoltam, hogy annyi minden jó fog történni, bár minden napnak megvan a maga szépsége és a maga öröme. Itt is pontosan a kiállítást rendeztem akkor Fedémesen, és már kiállítás megnyitó előtt voltunk. Amikor megérkezett a levél, azt is el kellett egy jó párszor olvasnom, hogy Hevesvár megye prima díjasaik, a 9 főben benne vagyok. Ez is óriási meglepetés volt, úgyhogy rábíztam magam a sorsra, és az, hogy megkaptam a prima díjat, tehát megint tényleg elő kellett venni a zsebkendőt, nem egyszer, mert óriási megtiszteltetés volt, mint ahogy minden egyes elismerés, hogy egyáltalán gondolnak az embereim, azt gondoltam, hogy mint egy öreg asszony, már rég elfelejtettek, és akkor még itt jött egy prima díj, és olyan boldog vagyok. Azért is, mert ezt a prima díjra, magát a kisfilmet, közvetlenül a kiállítás megnyitó előtt vették föl. 2-kor nyílt a kiállítás, és 00:30-re érkezett, aki a filmet készítette, és akkor ott 1 órától már gyülekeztek az emberek, és 1-2 kocka benne van a kiállítás megnyitóról. Én mindenkinek tudom ajánlani, hogy keressen engem, szívesen megyek mindenkivel megmutatni a kisfalut, most már ugye ünnepi fények vannak, adventre készülve, és érdemes megnézni a kiállításra 3 tanítványomat, és ezzel is biztatni és kedvet csinálni másoknak, hogy akár a hímzéssel, vagy bármilyen népművészeti tárgyhoz van kötődése, hogy foglalkozzon, mert azért, amit az emberi kéz előállít, annak értéke van, és értéket lehet teremteni a jelenbe, amit talán majd a jövő számára is, hogy értéket fog képezni. Fontos az a ránk hagyott örökséget mégiscsak meg kell őrizni, úgy, hogy azt a jelenbe tudjuk használni, és a jövő vevő számára is legyen majd ez egy példa és egy útmutató.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és hogy beszélgettünk.
Kedves hallgatóink, Berzevici Fehér Jánosné prímadíjas, hímző és viseletkészítő népiparművésszel, a népművészet mesterével beszélgettünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsért lássék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallhatják advent második vasárnapjának és második hetének zsolozsmájáról.
Advent második vasárnapján és a rákövetkező héten a zsolozsma és a szent mise tételei igen gyakran szólítják meg Jeruzsálemet és Siont, ahova érkezik majd a király. E képek az Isten országát és az egyházat szimbolizálják. Már tudjuk, mire kell itt gondolnunk. Külsőleg úgy jelenik meg, mint az eklézsia, az egyház, Krisztus jegyese, a lélek bensejében pedig, mint az isteni élet. Ha pedig Krisztusból kiindulva nézzük, az ő titokzatos teste. Ezt az Isten országát az érkező Úr hozza, és nekünk ma újra meg kell tanulnunk becsülnünk az Isten országának boldog valóságát. A mai vasárnap az Isten országának ünnepe, írja Pius Pars az Üdvösség éve című könyvében. Az esztergomi breviárium néhány tétele a zsolozsmából hadd illusztrálja Jeruzsálem és Sion felszólítását. Először is az első vesperás responsóriuma. Jeruzsálem, kelj fel, állj a magaslatra, és lássad, mi vigasság jön neked Urattól, Istenedtől. Jeruzsálem, kelj fel, állj a magaslatra, és lássad, mi vigasság jön neked Urattól, Istenedtől. Emeld föl szemeidet, nézz körül és szemléljed, mi vigasság jön neked Urattól, Istenedtől. Az első vesperás magnifikát antifonája. Nézz fel, Jeruzsálem, emeld föl szemeidet, és lásd meg királyod hatalmát, íme jön üdvözítőd, hogy föloldjon a bilincsekből. Vagy vasárnapi laudes zsoltár antifonáiból az első és a második.
Ím az ég felhőiben érkezik majd az Úr nagy hatalommal. Alleluja! Sion, erőséges város nekünk, mert biztos fala az üdvözítő. És ő a bástyája, hát nyissátok meg kapuit, mert verünk az Isten. Alleluja!
Vagy a negyedik zsoltár antifona a laudesből.
Hegyek és halmok énekelnek majd az Úrnak. S az erdőknek minden fái tapsolnak kezükkel, mert eljön az Úr alkodó, örök országába, halleluja.
Végül pedig a keddi nagy antifona, amit akár a Benediktushoz, akár a Magnifikáthoz lehet énekelni.
Te fölötted, Jeruzsálem, fölragyog majd az Úr, és az ő dicsőségét benned fogják látni.
De a mise introitusa, graduáléja és kommuniója is ilyen szövegeket szólaltat meg. Először a graduálé szövegét olvasom fel. Felragyog a Sionból dicsősége, jön íme az Isten. Gyűjtsétek eléje szentjeit, kik szövetségre léptek vele áldozatokkal. Most pedig a kommunió szövege következik. Kelj fel, Jeruzsálem, és állj magas helyre, és lásd az Istentől számodra küldött örömet. A figyelmes hallgató észrevehette, hogy ennek az utóbbi szövege pontosan ugyanaz, mint az elsőként idézett responsórium az első vesperásból. A liturgiának jellegzetes vonása, hogy a zsolozsma és a mise tételei egy-egy szövegben összekapcsolódnak, egymást visszhangozzák, hogy a hívő lélekben megerősödjenek bizonyos gondolatok, imádságok. Utoljára hagytam az introitust, amely antifonájában Izaiást, vagy ahogy a protestánsok mondják, Ézsaiást, verzusában pedig a 79. Zsoltárt idézi a következőképpen. Sion népe, íme jön az Úr a népek megmentésére, és hallatni fogja az Úr dicsőséges szavát szívetek örömére. Figyelmez, Izrael pásztora, ki Józsefet nyárként vezérled. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Sion népe, íme, jön az Úr a népek megmentésére, és hallatni fogja az Úr dicsőséges szavát szívetek örömére. Ennek latin kezdő sora így hangzik: Populus Sion ecce Dominus veniet et salvandas gentes. Most a Szolemi Bencések előadásában hallgathatjuk meg ezt az introitust. Advent második hetében hangsúlyossá válik Keresztelő János személye, az utolsó prófétáé, aki maga is készítette az Úrnak útját azzal, hogy bűnbánatot, megtérést hirdetett és Krisztusra mutatott. Alakja a zsolozsma antifónákban épp úgy megmutatkozik, mint a könyörgésben és a vasárnapi evangéliumban. Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Keresztelő János volt a pusztában a kiáltó szó, mint ahogy Ézsaiásnál, vagy Izaiásnál olvassuk. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember, egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Látjuk, hogy csupa ellentétes dolog van itt szembeállítva egymással, ami arra tanít minket, hogy az Úrhoz forduláshoz olykor bizony 180 fokos fordulatot kell tennünk. Az előbbi gondolatok fogalmazódnak meg a protestáns testvérek szép és igen kedves adventi énekében, amely a református énekeskönyv 312. darabjában így hangzik. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséged lészen, szent győztes harcos Úr. Fényt éltet hozva jő, megtört az ősiátok, kit vágyakozva vártok, betér hozzátok ő. Jól készítsétek útját, a vendég már közel, minéki gyűlölt, útált, azt mind vessétek el. A völgyből domb legyen, hegycsúcs a mélybe szálljon, hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. Az Úr elé, ha tárod a szívalázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. A testigők halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív. Te készítsd el, te néked lesz otthonod e szív. Jer hű szívembe hát, ha bár szegénye szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát. Az ének dallamát először Johann Sebastian Bach 18 Lipcsei Korál című gyűjteményéből idézem. A korádallam a tenor szólamban hangzik. Gyönyörű feldolgozást komponált Bach a 107. kantáta záró tételében, amelyben a kórus szólamai a korádallamot egyszerű harmóniákkal követik, a zenekar pedig rövid átvezető szakaszokat, közjátékokat játszik. Végül ismét egy orgonafeldolgozás következik, most Dietrich Buxtehude-tól, Bach egyik példaképétől. Itt bizony a dallamot csak elel indítja a komponista, utána a felismerhetetlenségig átalakítja, a félhangos lépések, a kromatika pedig a várakozás feszültségét fokozza fel bennünk. Pius Pársatya szavával búcsúzom, készítsük az utat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.